Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Néhány évvel ezelőtt, amikor először fölröppent az arról szóló hír, hogy Sátoraljaújhelyen új helyen hidat építenek két hegy közé, azt gondoltam, hogy megkérdezem a helyieket, a döntéshozókat arról, hogy kinek, minek lesz ez jó, hogy valóban megéri-e letarolni emiatt egy-két erdőt, hogy magukénak érzik-e a nemzeti összetartozás hídját. Mely összetartozás amúgy mondjuk a róka populáció vagy fészekrakó madarak, továbbá akiknek az otthonukat hirtelen egy felülről nézegetett turista látványosságá minősítették el a nemzeti kicsügyi szakemberek, szóval az ő szempontjukból más lehet a nagyévű perspektíva. De tudjuk, ahol fűrészelnek, ott forgács és hullik üssekő. Megpróbáltam ide-oda telefonálni, helybéli cimborákat kérdezgetni. Nagyjából mindenki azt mondta, hogy ha híre megy annak, hogy szóba áll a klubrádióval, akkor megnézheti magát, meg a vállalkozását, meg a nagymamája karácsonyi krumpli utalványát, és így tovább. Szeretem amúgy azt a várost, ott voltam például 2007 karácsonya előtt, amikor a szomszédos Szlovákia csatlakozott a schengeni övezethez. Hatalmas népünnepély volt abban az utcában, a Bronyvapatak mentén, amelynek két oldalát csaknem 100 évig átjárhatatlan határ választott el egymástól. Úgyhogy értem én az összetartozás élményét még akkor is, ha 4 milliárd közpénzbe kerülő maradandó tájsebben ünneplik azt a helyiek. Rontja ugyan a mókát egy műszaki ellenőr, aki arra járt és felsóhajtott, mondván, hogy erre ugyan fel nem teszi a lábát. Mert az építményhez vezető úton odaszáradt betonbuckák vannak, amelyek baleset veszélyesek. A kilengést akadályozó sodronytartó betonpillérek buborékokkal vannak tele, ami azt jelenti, hogy nem dolgozták el rendesen az építőanyagot. Az anyacsavar rögzítés már most több helyen rozsdás, a betonszigetelést védő bütykös lemez fordítva van, a kábeleket védő csövek nem UV-állóak a váramhoz vezető fémpályára, itt-ott ráomlik a föld. Csodák csodája, a polgármester a Népszava kérdésére kivételesen válaszolt, mondván, hogy nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot, a híd látogatókat fogad, árbevételt termel, vitathatatlanul rendeltetésszerűen használják. Szóval minden a legjobb rendben. Végül is ilyen ez az összetartozás. Egy kicsit rozsdás, kicsit omladozik, lehet, hogy nem túl biztonságos rálépni, de a magyar ember ettől még nem rémül meg. Sufli tuding ugyan, de a miénk.
Útszélen.
Vajdaságban kishegyesen jártam a Dombosfesten. Ez egy több mint 20 éve létező zenei, majd ahhoz kapcsolódóan irodalmi fesztivál is. Gondoltam, megmutatom önöknek, hogy mit jelent ez egy alig több mint 3000 fős település életében, ahova egyébként magyarországi művészek is lassan hazajárnak. A főhelyszínen egy löszfal alatti katlanban egy civil szervezet tagjai évek óta sütik a lángost. Az eladásból származó bevétel egész évben segítő célokat szolgál, mondja Zsidai Erzsébet, a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke.
2002-ben alakult egy civil szervezet Nők Kishegyesi Fóruma néven. Tized magammal alapítottuk ezt az egyesületet. Akkor már rögtön az elején elhatároztuk, hogy nekünk nincsen egy külön célcsoportunk, hanem hogy a faluban hogy mindennel szeretnénk foglalkozni.
Aki önvalamit csinálni akar, annak segítenek.
Így van. Aki rászoruló, annak segítünk. A veszélyeztetett kategóriájú embereken elsősorban. Ugyanakkor mindenhol ott akartunk és akarunk is lenni, ahol a női kézre, női szívre van szükség. Tehát mi nem vagyunk egy kimondottan női egyesület, viszont ezt vállaltuk fel, hogy a faluban ott vagyunk, ahol egy nőre szükség van. A Domboson a lángost, majd úgy mondanám, mi 2002-ben alakultunk, 2003 óta sütjük a lángost. Mégpedig úgy kerültünk ide, hogy az egyik alapító tagunk egy nagy családos anyuka, és ők kijöttek a Dombosfestre 2002-be, és elájult a nagy családos anyuka, hogy a gyerekeknek hamburgert kellett venni, és azt a családi büdzsé nem bírta.
Hát és meg javasolta, az, aki a hazájában haló.
Ő javasolta, hogy miért nem sütünk mi lángost ittként a fesztiválon. Horváth Laci természetesen a Dombosfest főszervez.
A fesztiválnak az igazgatója,
így van. Örömmel vette ezt a mi javaslatunkat, és akkor volt egy fiatalember itt Kishegyesen, aki Magyarországon megtanulta a lángos készítés fortéjait, és hajlandó volt arra is, hogy megmutassa nekünk, és mi azóta itt vagyunk. Tehát minden évben itt
nem
vagyunk.
Volt régebben lángos?
Nem.
Volt hagyomány.
Mondjuk a faluban se nem igazán sütötték. Nem. Vagyis hát szerintem otthon sütötte, de úgyhogy most
valahol az egy más
van, így van. Úgyhogy mi ebből a bevételből egész évben tudjuk segíteni azokat, akik a mi célcsoportjaink, a veszélyeztetett embereket. Tehát foglalkozzunk gyerekekkel, úgy hívjuk őket, hogy az ügyi csapat, ez a nevük nekik, és a gyerekek saját maguk adták ezt a nevet. Először is úgy indultunk, hogy rászoruló gyerekek jöttek oda hozzánk, szociálisan rászoruló gyerekek, de végső soron aztán olyan gyerekek is csatlakoztak hozzánk, akik úgymond a hátsó padba ülnek az iskolába, a kirekesztett gyerekek.
Ez egy klasszikus, igen.
A kirekesztett gyerekek, tehát nem jelenti azt, hogy nem kell feltétlenül, hogy az anyagi hátterük olyan legyen, de viszont nem találják magukat a környezetben, nem tudnak beilleszkedni az osztályközösségbe, és akkor itt nálunk egy kicsikét olyan szárnyakat kapnak ezek a gyerekek, egész évben foglalkozunk velük, szombatonként van program a részükre, és olyan helyekre igyekezünk őket elvinni, ahova egyébként ők nem jutnának el. Mondok egy példát, voltunk Szabadkán a gyermekszínházba, megnéztük az előadást, és akkor utána a gyerekeknek lehetővé tették azt a színház vezetése, hogy körbenézzünk, hol készülnek a díszletek. Így van, igen, hogy mi van hátul, pontosan. Voltunk Zobnaticán a Lovardába, voltunk, megnéztük az Újvidéki Színház Topolyán rendég szerepelt a Tom Sawyer kalandjaival, egy musical gyerekeknek, és akkor is ott megkértük a színészeket, és kijöttek a gyerekek közé, az is egy hatalmas élmény volt nekik, hogy azokat az embereket, akiket előbb a színpadon láttak, ugye a szerepükben, később megismerhették személyesen. Tehát próbálunk mindig olyan programokat biztosítani, amit egyébként nem kapnának meg. Ezekből a lángos pénzekből valójában az ilyen programokat is fedezzük.
Tehát aki kijön ide a fesztiválra, és vesz egy lángost, az arra gondolhat egészen jó szívvel, hogy lesz olyan gyerek, aki ennek a pénznek egy részéből, vagy elmegy ide-oda.
Sőt, a mai napon, mivel hogy szombatonként jövünk össze a gyerekekkel, mai napon lehetővé tettük, hogy itt ők is kapnak lángost, ma kijöttek a fesztiválra, itt vannak kint, és megvendégeltük őket.
Ez tulajdonképpen egy baráti társaság?
Nem most már azt mondani, hogy igen, de valójában nem. 40-valahány tagunk van, nagyon, tényleg nagyon széles körű, meg mint ahogy mondtam, hogy nem választottunk célcsoportot, azért se választottunk, mert úgy éreztük, hogy olyan széles körű a tagságunk. Van, akit az idősek segítése érdekelt, van, aki a gyerekekkel való foglalkozásba találta meg magát, van egy nagyon jó működő, kreatív kézműves körünk, tehát nagyon széles körbe is mozog az egyesület. Nem tudunk olyan rendezvényt kitalálni, hogy a tagjaink azt ne tudnák megvalósítani.
Mondja, Dombos, mit hozott Kishegyesnek?
Hát elsősorban hírnevet hozott, szerintem. A másik meg az, hogy nagyon sok olyan előadót megismerhettünk, aki nagyon jó füle és szeme van a Horváth Lacinak ahhoz, hogy olyan előadókat hozzon ide, akik esetleg a későbbiek folyamán lesznek népszerűbbek.
És jól érzik magukat itt.
És nagyon jól
érzik
magukat.
Mert ez nagyon fontos. Egyébként itt Horváth Lászlóról, a FONU igazgatójáról beszélünk, amikor Horváth Laci szemegetünk.
Tehát ő neki nagyon jó érzéke van ahhoz, hogy olyan előadókat hozzon. Például én nagyon örültem, amikor Paja Bea föllépett itt Kishegyesen, tehát álmodni nem gondoltuk volna, hogy egyszer a Bea eljön ide.
Hobó, de most már tudják, hogy bárki jöhet, nem?
Most már bárki és bármi. Nagyon jó eset, hogy mondjuk épp az előbb hallottam ezt, hogy az egyik előadó tegnap a koncert végén bemondta, hogy most pedig fölkérje a közönséget, hogy menjenek el lángost venni, mert csodálatos az íze neki, és hogy ő nagyon el van ragadtatva, hogy tizenvalahány asszony szorgoskodik itt ezen a forróságban itt bent.
Amúgy is kánikula
van. Így van. Ő még ilyet nem látott. Ő jár fesztiválokra, de ilyet még nem látott. Tehát önkéntes munkába csináljuk, szerencsei.
Úgy csillog a szemem, maga szereti a faluját is, meg ezt a munkát is,
nem? Nagyon. Nagyon. Órákat tudnánk mesélni róla, nagyon szeretem. Hát 22 éve csináljuk, 22 éve vagyok a vezetője is ennek az egyesületnek, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Tényleg, hogy mindegyikre, a gyerekekre, amit említettem az előbb, az ügyis gyerekek. Kineveltünk, úgyhogy volt ilyen, aki tárulta velünk a lángost, a kicsiből aztán. Most is itt van a Kitti, ő besegít nekünk. Úgyhogy valójában az az ügyi csapat, majd azt kell mondani, hogy azelőtt kevésbé volt lehetőség a nagycsaládos gyerekeknek, hogy középiskolát fejezzenek be, vagy egyetemet. És akkor nekünk ez is egy ilyen, nem hivatásunk, hanem meg nem is életcél, hanem egyszerűen mi ezt csináljuk, hogy lehetőséget adni nekik, hogy egyengetni az útjukat, hogy tovább tanuljanak, amiben bírjuk, segítjük őket. Például két lány befejezte a szakácsiskolát, most az előbb volt az egyik itt, a Márti, és ő mondja, hogy nagyon jó fizetése van neki, a szakmájába dolgozik, mi kellettől több. Ennek a kislánynak nem lett volna lehetősége.
Önök nélkül?
Igen.
Hogy látja, hogy Kishegyesnek van jövője? Tehát a fiatalok vissza tudnak jönni? Tudnak itt maradni?
Én azt mondanám, hogy tehát az ilyen élet, amiről most eddig beszéltünk, ez adva van. Nagyon jó kulturális élet van a faluban. Nagyon-nagyon jó működő civil szervezetek vannak a faluban. Viszont én szerintem azért kellenének még munkahelyek. De viszont aki azt látom, hogy kevés lesz majd az, aki vissza fog jönni. Elsősorban 40 év körüliek, 35-40 év körüliek mentek el, azok mind most kisgyerekes szülők.
Hiányoznak.
Ők nagyon hiányoznak, kisgyerekes szülők, azok a gyerekek, azok már abban az új közösségben fognak bealakulni, beépülni. A szülő nem fogja azt választani, hogy ő visszajöjjön, és a gyereke meg külföldön maradjon. Nem vagyok pesszimista, hát most nem azt mondom, hogy de optimista se. Én úgy érzem, hogyha valami pici változás lenne itt a nagyvilágban, nem Kishegyes itt az olyan példa, ami nem követendő. Én azt hiszem, hogyha egy változás lenne, akkor azért többen meggondolnak. Van példa, hogy visszajöttek, azért van arra is példa.
Mit gondol változásra?
Hát főleg gazdasági.
Mondja, hány lángosítottak ma?
Eddig azt hiszem, hogy azt mondták, hogy a 9. keverés van, az pedig azt jelenti, hogy olyan 360-370 lángos eddig. Ez most még lesz.
Útszélen.
Ha a zene közben lángos, akkor irodalom közben bor. Mészáros Tibor, ahogy mindenki ismeri, Biba, a magyarországi, vajdasági és általában összmagyar irodalmi élet legjelesebbjeit látta már vendégül borpincéjében és annak udvarán. Megpróbálgatván becsalogatni a helyeket is egy-két literátus szóra.
Hogyha van törzshelyem az életemben, akkor itt van nálad Kishegyesen a Ványklubban. Mióta van ez a történet?
Hát köszönöm szépen, nagyon megtisztelő, hogy itt, amikor itt vagy, és jól érzed magad, és ez a törzshelyed. 2016-ban tataroztuk, illetve építettük újra ezt a boros pincét, aminek a rendeltetés az csak a 2016-tól boros pince, mert előtte itt nyugdíjas pedagógus néni gombákat termelt, azelőtt csirkéket tartottak itt a falusiak, valaki itt hagyta a szalmát, ez egy jó sztori, meg a csirkeszart, Ganét, de tetvesedett, és az emberek az utcának nem ezen az oldalján jártak át, hanem a másikon, mert aki természetesen mindenki tetves lett. Azelőtt állítólag kovácsműhelyként működött ez a pince, azelőtt meg kőművesek is használták, télen, amikor nem tudtak kint dolgozni, akkor itt vályukat öntöttek, betonoszlopokat, amit aztán tavasszal el tudtak adni. Egyébként ez a pince valószínűleg 1750-es évek után épült, amikor a falut betelepítették, és olyat is hallottam, hogy a hegyesi papoknak itt boruk volt, de szerintem ez csak legenda, és semmilyen bizonyítható háttere nincs. 2016 óta, amikor felújítottuk, elhanyagolt, udvarral nem rendelkező helyet, azóta az a célunk, hogy megkedveltessük a helyiekkel és az ide látogatókkal a finom borokat, a jó muzsikát, és átadjuk a jó kedvet, amit hordozunk magunkkal.
És a szép irodalmat is, mert
és a szép irodalmat, igen, a szép irodalmat, és mindenféle művészeti ágazatot, mert volt itt képzőművészeti tábor is, és a helyiek használják különböző célokra. Ezt a teraszt, ahol most ülünk, körülbelül 40-50 férőhelyest, mediterrán terasznak nevezzük, mert olyan mediterrán hangulata van, köszönve itt ennek a löszfalnak, aminek a tövébe itt ülünk, és a pincénk fölött van egy hatalmas terasz, ahonnan bátni lehet a falut, éjszaka izgalmasabb és érdekesebb, mint napközben, mert ki van világítva, és nagyon jól néz ki, ősztől pedig látható innen a Fuskagóra, ahonnan a...
Az már újvidék,
igen, Szerémség, Duna és a Szávának a szigete, ahonnan a borainknak a zöme van, illetve mi készítjük a borokat, de a szőlőt ott vásároljuk. Ez is egy ilyen kis érdekessége annak, hogy lássuk, hogy hol termett a fantasztikus szőlőmből bort szoktunk készíteni.
És aminek annyi kapcsolódása mégiscsak van Magyarországhoz, hogy Tokajon például az egykori fuskagorai vincelérek települtek oda, tudomásom szerint, a török elől menekülvén, és úgy alapították meg a tokai borászatokat.
Igen, és Tarcalhegynek hívják ezt a fuskagorai.
Nem véletlenül,
így van. Úgyhogy itt vagyunk most, ahol zajlik ez az összművészeti fesztiválnak egy része.
Mondd, az igaz egyébként, hogy mely fejünk fölött van, ez egy volt temető?
Igen, ez egy volt temető. Nem tudják a helytörténészek se, hogy avar, vagy nem milyen temető. Egyébként látszanak a lábszárcsontok, a koponyák és más csontok is potyognak ki a falból. Volt egy érdekes sztori, hogy egy kézfej lógott ki, éppen megfordítva, és egy boros poharat lehetett volna belehelyezni a csontváznak a kezébe. Egy idő után, amikor már oda az volt, hogy egy hegymászóval ezt itt megvalósítsuk, akkor letört a kéz, úgyhogy nem tudtuk a boros poharat belehelyezni.
Pedig elképzelem a lelki szemeim előtt.
Igen, ja.
De mondtad, kishegyesi vagy?
Én nem vagyok kishegyesi, én 15 éve élek kishegyesen, Vajsai vagyok, ahol a szőlőnk is van. Ugye az előbb említettem, hogy Fuskagóráról, az a Tarcalról veszük a szőlő nagy részét, amiből volt készítünk, de van egy holdnyi szőlőnk Vajsán, amit művelünk, és abból is nagyon finom borok készülnek.
És mi szél hozott ide téged kishegyesen?
Kishegyesen, hát egyrészt a Dombos, másrészt a
Mármint a Dombos Fesztivál, amelyik több mint 20 éve működik.
A 24. éve, igen. Én az önkormányzatnál dolgoztam Vajsán, és ennek az összművészeti fesztiválnak az egyik részét átvittük Vajsára. Templomkoncertek, bicikli versenyek, és más közös programok is voltak Vajsa és Hegyes között, és aztán átjöttem ide, amikor megismertem az mostani élettársam, úgyhogy 15 éve élek itt.
Közben, amit hallunk, az őszi betakarítási munkálatoknak a különféle gépeinek az aja, hogy az aratásnak már vége volt, most már csak a szalmabálákat
volt. Az aratásnak vége köszönhető a klímaváltozásnak, mert tönkre basztuk ezt a bolygót. Köszönve ennek a klímaváltozásnak ez az aratás már lezajlott, úgyhogy nyugodtan parkolhatnak a budapestiek jobb és bal oldalra is.
És legfeljebb szalmabálákat látnak az autójukban.
Igen. És a pestiek, hál' Istennek, inkább a bal oldalra parkolnak, úgyhogy bízunk még itt a...
Gondoltam csak, hogy megmagyarázom a hallgatóknak, hogy mi az az, ami időnként beszülemkedik ebbe a történetbe, de oda akarnék visszakanyarodni, hogy mennyire vállalkozóbarát klíma az, ami itt van. Tehát mondjuk Szerbiában, Vajdaságban, te vállalkozó vagy, üzemeltetsz egy csomó dolgot, hogy mennyire érzed úgy, hogy hát, hogy mondjam, egy unió fele törekvő országban ez könnyen működik, vagy nehezen működik.
Azzal se egyezek, hogy mennyire törekszünk az unió felé, már az aktuális politika, de a kivándorlás hatalmas, a falunak 5600 lakósa volt, most jó indulattal van 3500, változik a nemzetiségi összetétele, egyébként 98%-ba talán magyarok lakták ezt a települést, ami 1751-ben vagy 52-ben telepítették be. Hát a klíma milyen? Mennek ki az emberek nyugat, romlott Nyugat-Európába, ahol minden rossz és romlott, de nem tudta ez a falu megtartani a fiataloknak az egy részét, és főleg az értelmiség megy ki, sajnos. Ami a helyet illeti, hogyha erről a helyről beszélünk, szomorúsággal tölt el az, hogy amikor jó jó kis koncerteket szervezünk itt, vagy bármilyen művészeti program van, hogy nem nagyon mozgatja meg a fiataloknak, vagy akár a középosztályoknak, vagy az időseknek a fantáziáját. Itt soha nincs belépő egy-egy jó koncertre, vagy egy-egy kiállításra, de szomorúsággal tölt el az, hogy 20-25, maximum 25 hegyesitől több nem jön el egy dress koncertre, egy fanfara koncertre, egy csángálóra, vagy sorolhatnám itt a világzenei előadóktól, a népzenész előadókon át a jazzen. Boldog vagyok akkor, hogyha 40 résztvevő van itt, és annak kétharmada nem hegyesi. Úgyhogy a klíma az ilyen irányba mozog.
És mint vállalkozó, hogy látod, hogy az államtól tudsz-e segítséget, például akarsz-e bármelyiktől, tehát a magyartól vagy a szerbtől, mennyire akadályoznak, vagy mennyire gondolják azt, hogy egy kicsit ilyen alternatív hely az működhet.
Nem akadályoznak, és a magyarországi támogatóknak köszönhetően jönnek létre ezek a koncertek, de hát nem tudunk több embert ide vonzani ezekkel, az mennyire alternatív, azt nem tudom, ez a jó muzsikával, meg a jó borokkal. Az a konstans 20 fős társaság jár ide, és néha-néha persze jönnek olyan hegyesiek is, akik nem szoktak. Mondjak egy kis pozitívot, és ne legyek pessimista. Most a Dombos alatt sokkal több hegyesi fiatalt látok itt, akik nem jártak azelőtt egy-egy ilyen szavaiddal élve alternatív estére, úgyhogy bízok abba, hogy megmozgatja fantáziájukat, és többen fogják igénybe venni ezt a csodálatos helyet, és jó borokat, és meg fogják szeretni.
Akarsz fejleszteni, merre mennél tovább?
Nem.
Hogyha ez a hely bejáratodik és megmarad, akkor ez tulajdonképpen egy létező megoldás számodra.
A megélhetés részéről nem, de folytatni szeretném azért, hogy az emberekkel, főleg a helyiekkel megszerettessem a jó zenét és a finom borokat.
Optimista vagy? Úgy érted, hogy maradnak itt vagy a fiatalok?
Nem tudom. Hát én nem akarok már elmenni. Aztán remélem, hogy nem 15-en vagy 20-an lesznek itt hegyesiek, hanem 25-en esetleg 30.
Meg aki esetleg hallja ezt a műsort, még betéved ide.
Lehet, örülnék neki, ja.
Útszélen.
Mészáros Zsóka az imént halott Biba lánya. Ma már könyvekkel és irodalommal foglalkozik, és ha nem is érzi magát kishegyesinek, ami ugye maga a település neve, de dombosinak igen, mert ez maga az évente itt megrendezett művészeti fesztivál és életérzés.
Magának a Dombosnak már ugyebár 2011 óta a szerves része vagyok, és nincs olyan szegmense, aminek ne lennék a tagja. Én vezettem pár évig az önkénteseket, sőt még tavaly is én vezettem őket, ma már az irodalmárokkal vagyok.
Szóval be vagy épülve, és minden tudsz, ami
igen,
történik.
Igen.
Igazából az érdekel engem, most már ez 24. év, ha jól tudom.
Mivel, hogy a Covid alatt elmaradt egy, ez...
Hát jó, de ettől még a évtizedes tapasztalataitok megvannak a tekintetben is. Hogyan viszonyul a faluhez a dologhoz? Hogy itt van zenei fesztivál, van irodalmi fesztivál, tehát szeretik, nem szeretik, úgy nézek rá, mint az UFO-kra, vagy...
Hát én azt tapasztaltam, hogy örülnek, hogy történik valami, és amióta bevezették ezt a falujegyet, azóta sokkal több helybélihez eljut.
Mi az a falujegy?
Környéken élők, illetve a környékes település, és a, ha jól tudom, a testvérvárosok lakói olcsóban juthatnak be a fesztiválra, azt hiszem, hogy 250 dináros napi áron, tehát ugye a napi jegyikára az 250 dinár, azóta valamennyivel...
Ez egy olyan 3-4-es szorzó magyar forintban.
Igen, azóta valamennyivel megnőtt a, tehát így kimutatható, hogy megnőtt a az itteni érdeklődők száma, viszont nem a program miatt mennek, a lángos miatt mennek, a tábortűz miatt mennek, ők nem feltétlenül követik a programokat, hogy éppen mi van, melyik nap, vagy akár az, hogy mikor kezdődnek, mert hogy például tegnap is a gyerekprogram már 4-kor kezdetét vette, és a gyerekes családok sem jelentek meg 4-kor. Lehet, hogy az idő miatt már foghassuk arra, hogy nagyon meleg volt, viszont valószínűleg nem tudták, tehát a berögződött 6 órára megérkeztek a fesztiválra, és csatlakoztak a programhoz, és ők is dombosiak lettek a hegyesiből.
Na jó, de minden esetre azért az nagyon jó, hogy tudják egyáltalán, hogy van.
Igen.
És mindig beesett egy-két ember, aki esetleg egy kicsit többet is akar, hogy többet tud. Lehet, hogy ez tulajdonképpen elég, nem?
Igen. Tehát, hogy
Én is láttam asszonyokat, akik mindig ott vannak.
Ugyebár mondtam, több mint 10 éve vagyok itt. A csapat, mint a csapat egésze, az már egy bejáródott közösség. Tehát, hogy már azt is tudják, hogy hogy eszem a lángost, a lángosütőnök.
És például a szálláshelyek, mert mi most már több helyen laktunk, és több helyen barátkoztunk helyi emberekkel, akik ilyenkor kiadják egy viszont, azt hiszem, hogy nem túlságosan nagy összegér azokat a tiszta szobáikat, amelyek vannak nekik. Szóval, hogy ez mennyire volt gördülékeny?
Most megkönnyítette a dolgunkat az, hogy a kátai szállás, ahol ugye a legtöbb felépünkkel elszállásoljuk, vendégeinknek a szerintem a 70%-át, tehát a dombosos vendégeknek a 70%-át, az kibővítette a helyét egyrészt egy másik épülettel, de az körülbelül 5 éves történet, de viszont a falu központjában is csinált egy szálláshelyet szintén, ahol elszállások sorhatunk az embereket, mert hogyha jól emlékszem, a 10-es évek elején még környező településen Topolyán is volt, hogy megszálltak fellépőink, tehát hogy csak úgy tudtuk megoldani a ilyen szempontból megfejlődött.
Nem félnek az emberek a mindenfelől érkező mindenféle bolond művésztől, akik itt megfordulnak?
Mert szerintem Hegyesnek itt elég bolond művésze van, akivel amúgy is találkoznának az emberek az utcán, igen. Tehát, hogy az elején, amikor elkezdődött a tanulmányozást, akkor még a környékről érkező feltörekvő művészek, akár az utcán, tehát ilyen utcabálszerűen megjelentek. Akkor még kicsi voltam, tehát nem nagyon emlékszem. De a mesékből úgy hallom, hogy ez mindig ilyen kötetlen és normális volt a hegyesiek szemében, hogy akkor Hegyes egy kicsit a dombos lett.
Hát a dombos fest és Kishegyes a település, csak azért
Igen, tehát egy Kishegyes összemosódik a dombos fest alatt magával a dombos festtel, és én is nem vallom magam Hegyesnek.
De dombosinak igen.
De dombosinak igen. Tehát, hogy én ilyenkor én dombosi lakos vagyok.
Figyelj, és amikor nem vagyunk itt, vagy nincs a fesztivál, akkor ez beszéd téma, hogy működik?
Maga a dombos?
Na igen, tehát szokták az emberek mondani, hogy ez jól sikerült, vagy rosszabbul sikerült, vagy így ugyan, hogy...
Visszajelzéseket kapunk, de nem feltétlen a programra. Nincsenek olyan előadók, akik így megragadnak az emberbe, tehát így nagy falu szinten.
Még a Rúzsa, hogy a Rúzsa Magdi,
nem? Az mondjuk valóban nem műt és sem jeltó, de sajnos ő már nagyon rég nem járt nálunk.
De volt, én hallottam. Még.
Igen, volt 2 évben is, vagy 3-ban is. Egyszer a Hopóval, egyszer abban az évben, amikor megnyert, vagy a rákövetkező évre, miután megnyerte meg a szert, úgyhogy volt nálunk 3 de mindig megpróbálunk, nem tudom, hogy milyen, inkább megpróbálnak újítani a programokon és új előadókat. A stílusban nem nagyon változnak, tehát maradnak a folk, ska, pop, blues, jazz vonalon, ami nagyon jól indik a fesztivál hangulatához, viszont új előadókat kérnek.
Akik szintén beleszeretnek a dombosba.
Igen, maga ez az életérzés, ez nagyon sokszor látom, hogy ráragad a fellépőkre. Például én ez a pár év alatt elmondhatom magamról, hogy kocintottam Lovasival, akkor Szenával, a Lábas Elektrik Orkesztrával együtt bulisztam, a Góbi tagjaival együtt szintén borosztunk, és vele természetesen, tehát, hogy őt már említeni se kell.
El tudod képzelni az életedet a dombos nélkül?
Az biztos, hogy kevesebb lenne. Tehát, hogy én ilyenkor, mint ahogy mondtam, hogy Hegyesinek nem vallanám magam, de dombosinak igen, én amikor ide megérkezem, sokkal közvetlenebb vagyok az emberekkel, nagyon sok olyan ismerősöm van, akivel csak itt találkozom. De
rendben van minden.
Igen, tehát, hogy megszűnik a külvilág, csak a dombos van, és minthogyha nem telt volna el egy év, úgy köszönünk egymásnak, mint egy közvetlen ismerős, és akivel napi szinten tart a kapcsolatot.
Még egy annyit mondj meg, hogy az év másik 360 napjában mit csinálsz?
Várom a dombost. Nem, különben a fórumnál dolgozom, a könyvkiadónál, most kezdtem, nem olyan régen. Írok, tehát, hogy én is remélhetőleg egyik évben már azon művészek egyike leszek, akiket így nem taszít ki a falu, mert hogy már hozzászokott a domboshoz.
Na, hát most se taszít ki,
gondolom. Hát nem, természetesen, hanem nem rosszul használtam elnézést, inkább kinéz magának a falu talán.
Útszélen.
Deczki Sarolta irodalom történésszel nem először, és remélhetően nem is utoljára találkoztam a Lőszfal alatt. Ez egyikünk részéről sem csak becsípődés. Egy rendes kulturális rendezvénysorozat életben tarthat egy települést, és élményt adhat azoknak, akik még úgy távolról is oda csöppennek. Na de mikor is volt Deczki Saroltának az első kishegyesi találkozása?
Próbáltam utána gondolni, de nem sikerült kiszámolni, de legalább 5-6 dombos vesztem voltam már, aztán 16-ban vagy 17-ben voltam először.
És mióta van a érdeklődésed a vajdasági magyar irodalmi iránt?
Elég régóta, ami annak is köszönhető, hogy a munkahelyemen a újra átnevezett Hunden BTK Irodalomtudományi Intézetének van egy több mint 50 éves együttműködése az Újvidéki Egyetem Hungarológia Intézetével, és ebben én valamikor azt hiszem 2008-ban kapcsolódtam be, amikor kikerültem egy konferenciára Újvidékre, és akkor innen datálható az.
Nem tegnap volt.
Nem tegnap, dehogy nem. Szóval onnantól kezdve egyre sűrűbben jöttem, mentem, lettek barátok, ismerősök, kollégák, stb. És így szép lassan belecsavarodtam.
Ebbe a közegbe.
Ebbe a közegbe, vajdaságba, igen.
Azt hiszem, hogy van a magyar irodalmak, mert mint a magyarországinak egy ilyen része, vagy egy ilyen szerete, akiket így nagyon rá tudnak kattani.
Szerintem ez kölcsönös. Szóval ez, hogy magyar irodalom, vajdaság irodalom, hogy lehet szétszedni területileg, poétikailag, tematikailag, hogy lehet ezt nem is tudom. Szerintem így nagyon egymás balóg az egész, már csak azért is, mert azért rengeteg vajdasági író, költő irodalmára áttelepült Magyarországra. Szóval nagyon intenzívek a kapcsolatok.
Jönnek, mennek.
Jönnek, mennek, persze, irodalmi rendezvények, fesztiválok, személyes találkozók, stb. Nek hát a könyvek is hol itt jelennek meg, hol amott. Szóval elég intenzívnek látom a kapcsolatokat.
Itt egy nagyon érdekes és poétikus udvarban ülünk. Ez a Wine Club, Kishegyesen. Szerinted mennyire tudja bevonzani az embereket egy ilyen kicsit fesztiválos, kicsit ilyen kapolcsos közeg abba, hogy egyébként naponta több óra hosszat irodalmat hallgassanak meg egymás problémáit, vagy egymás kérdéseit. Lényegében az a körülmények között is mindig nagy hőségben megvitassák.
Hát azt látjuk, hogy be tudja vonzani, tehát itt ülök már tényleg nem tudom, hanyadik éve is azért, hogy minden délután megtelik az udvar, vannak nyilván izgalmasabb, kevésbé izgalmasabb beszélgetések, alkotók, életművek, de mindig itt ülünk az udvarban, a legnagyobb kánikulában körüldongnak a legyek, isszuk a hideg fröccsöket, söröket, és túléljük és figyelünk egymást. Talán ez a legfontosabb értelme vagy lényeg az, hogy itt ülünk és figyelünk egymást, ez egy ilyen kis szakmai, főleg, de baráti, haveri közösség is, itt azért csomó ember ismeri egymást, amikor valaki új irodalmát megjelenik Budapestről, aki ritkábban fordul meg erre, vagy még soha nem volt, az is úgy látom, hogy elég gyorsan be tud kapcsolódni ebbe a közegbe, és fel tudja venni a ritmus, szóval talán tényleg ez az egyik legfontosabb funkciója ennek a térnek, hogy figyelünk egymásra.
Tele van a szatyót kájmákkal és kájmákkal, nem erről foglak kérdezni első körben, de hogy mi az, amit ez a régió így ad az ember gyomrának és a személynek módjának?
Hát igen, ez nagyon fontos az is, hogy mit ad a gyomrunknak, a torkunknak ez a régió. Én nagyon szeretem a balkán és a vajdasági konyhát is, szeretem a pálinkát és a fröccsöket is, szóval az én hedonizmusom az nagyon jól érzi itt magát a vajdaságban, és mindig boldog vagyok, amikor megeszem az első pieszkavicsámat, és megiszom az első pálinkámat.
Gyakran lesajnált szegények és rokonnak tudják tekinteni az itt élő embereket. Ugye mindannyian úgy szoktunk itt megszállni, hogy helyi embereknél lakunk, vagy legalábbis nagy valószínűséggel találkozunk helyi emberekkel, hogy neked miről a benyomásod, tudunk egymással jól beszélni?
Szerintem abszolút, nekem nem nincs ilyen benyomásom, hogy ilyen lesajnált. Való igaz, más a temperamentum, más az élethez való hozzáállás, ez a benyomásom. Ugyanakkor meg van egy olyan hihetetlen szellemi pezsgés, amit el nem lehetnek képzelni, hogy ebben azt hiszem a legutóbbi népszámlálási adatok szerint egy kb. 150 ezres közösségről van, magyar közösségről
nagyon
van itt szó.
Nagyon gyorsan magyar közösségről.
Itt a vajdaságban, igen, nagyon gyorsan fogyik, több fórumon is volt már téma itt az elmúlt napokban is, és ehhez képest valami hihetetlen szellemi pezsgés van itt, és rengeteg tehetséges fiatal és kevésbé fiatal, akik jönnek, mennek Magyarországra, Európába, szana szétszert a világban, és nagyon nívós teljesítményeket nyújtanak irodalomban, filmben, színházban,
van. Mindenféle. Képregényben is.
Képregényben, igen, a képzőművészet is nagyon erős, szóval van valami olyan hihetetlen pezsgés, és az egészhez társul valamilyen. Ezek csak benyomások, és nehezen tudnám ezt racionalizálni, van valami kurva nagy svung.
És még itt van a zenei fesztivál.
És még itt van a zenei, tehát a zenei felhozatal is nagyon erős, gondoljunk csak a helyi sztupersztárra, Lajkó Félixre, vagy Rúzsa Magdira a színházban pedig, amiben tavaly voltam először Szabadkán a Desiré Fesztiválon egy hétig, ahol főleg balkáni és régióbeli darabokat játszottak, ott fedeztem fel magamnak Urbán Andrást is, aki nehéz lett volna kikerülni, és nagyon magával ragadott ez a színházi nyelv is, és ez a színházi látványvilág, és ez a hihetetlen erő, ami ebből a fajta színjátszásból árad, amihez tényleg hozzájön valamilyen ilyen balkáni, ilyen várángatós, leszarós lendület valami, és erő.
Igen, tehát hiába próbálják meg gyarmatosítani ezt a részt tulajdonképpen magyar részről szellemileg, hogy gyakorlatilag az valamilyen szinte mégis kivonja magát, vagy lerázza, mint a macska vizet.
Részint igen, mert azért van egy olyan rész, amit sikerült gyarmatosítani, azért lett itt a, mi is ez már, előretolt helyőrségnek lett egy helyi fiók vállalata, de nem mondható túlságosan sikeresnek. Abban volt sikeres, hogy a helyi irodalmi életet azért megkavarta, és háttérbe szorult általa egy olyan közeg, akiknek már lapjuk volt, egy összeszokott közösség, akik egy irodalmi műhely, ami háttérbe szorult az előretolt helyőrség mögött, de úgy látszik, hogy hál' Istennek kezdenek az erőviszonyok ismét kiegyenlítődni. Szóval azért nem sikerül itt annyira a területfoglalás, az a benyomásom, és hiába próbálnak meg határon túlról támogatni szellemi műhelyeket, azoknak nem sikerül olyan produktumot létrehozni, ami megállná a helyét a világban.
Még akkor sem, hogy a sokkal több pénzt adnak, mint amit egyébként összehetszedni.
Persze, nyilván sokkal több pénzt adnak, de azok a tehetségek, azok valahogy mégiscsak áttörnek és megállják a helyeket, és ismét csak a színházhoz mennék vissza. Ez tényleg valami bámulatos energia van ebben a színházban, és egy nagyon eredeti és nagyon erőteljes nyelv, és egy igazi odabaszós színház.
Valószínűleg egy nyelvkérdés, de hogy az, hogy ezek az emberek több nyelven beszélnek, és ismerik a délszláv kultúrát, és beszélnek legalább szerbül és horvátul, ami majdnem ugyanaz, de nem egészen ugyanaz. Szerinted ezt a nagyon erőteljes kultúrát, ami hozzánk mondjuk a vajdasági magyar kultúra közvetítésével tud megérkezni, ezt miért nem lehet Magyarországon eladni? Tehát, hogy számos esetben panaszkodnak kiadók, hogy hiába fordítatnának horvátból, szerbből, szlovénből, nem tudom, macedonból szövegeket, ugye a vajdasági fórum kiadó, és mindjárt kérdezem, hogy erről is jelenség is nagyon sokat tesz ennek az érdekébe, de mintha nem lenne semmi.
Szerintem ez nem is feltétlenül csak a magyar befogadó közeg hibája, nem is a itteni kibocsátó közegnek a hibája, egyszerűen a magyar könyvpiac szerintem így működik, hogy
évtizedek óta,
hogy a úgynevezett kisebb nyelveknek sokkal kevesebb esélyük van bekerülni a irodalmi vérkeringésbe, észrevetetni magukat, olvasóközönséget szerezni, hiszen azért, és nem csak a magyarra, hanem általában a kisebb nyelvek olvasóközönségre.
Jó, de egy izlandi költőnek, vagy egy norvég regényírónak több esélye van.
Jó, ebben igazad van. Valószínűleg ez a felhajtó erő, az a nemzetközi nyomás, ami eladhatóbbá teszi őket. Szerb fordító barátomtól hallottam, hogy Krasznahorka itt önmagáért mondjuk nem biztos, hogy megvenné a szerb olvasóközönség. Viszont, hogyha befutott már a krasznahorkai Németországban, meg angol száz nyelvterületen, akkor az a felhajtó erő ide is belöki Szerbiába, és itt is megélénkül az érdeklődés iránt. Tehát csak önmagukért. Ők se olvasnak minket, tehát egymást kölcsönösen nem olvasjuk itt Közép-Európában kis nyelvek. Leginkább csak akkor, hogyha van valamilyen nyugati érdeklődés is egyes szerzők iránt.
Reméljük, hogy minden többet találkozunk, annál inkább megváltozik ez.
Nekem is szívügyem amúgy én, hogyha van időm, akkor nagyon szívesen olvasok szerb, horvát, balkáni, bosnyák, montenegrói szerzőket, nagyon szívesen írok is róluk, exkluzivist az élet és irodalomba. Ha van időm, és nyilván így ugyanígy vannak a kollégák.
Hogyha megtalálnak vele.
Persze, szóval szokásos terjesztési nehézségek is jelen vannak.
Útszélen.
Rajs Lémese műfordító szerkesztő, az Újvidéki Fórum könyvkiadó színeiben azon dolgozik, hogy megismerjük egymás irodalmát és persze kultúráját. Hallani fogják, hogy ez a munka épp oly fontos, mint amennyire sziszifuszi.
Imént Decki Sarotában arról beszélgettünk, hogy neki mit jelent ez a régió, meg hogy hogy látja ő olvasói szempontban, hogy át tudnak-e törni azok az irodalmi teljesítmények, amelyek, és egyébként nem csak irodalmi, hanem művészeti teljesítmények, amelyek ebben a régióban születnek, és amelyek viszonylag hát megkülönböztethetőek egyébként a világ más részeitől. Úgy értem, hogy erős karakterük van. Te, aki azzal foglalkozol, hogy ezt az irodalmat, a délszláv irodalmat közvetít valahogy a magyar közönségnek, hogy látod, hogy mennyire sziszifuszi munkáz?
Az. Én azt látom, hogy egyéni vállalásokon és projekteken és megvalósított ötleteken múlik ez. Egyrészt nem olyan régen, az új szimpozión idején még sokkal élőbb volt a kapcsolat a vajdasági magyar irodalom és a régió, ugye a délszláv nyelvű irodalmak között. Ez most szinte teljesen megszűnni látszik, tehát hogy csak így itt-ott vannak ilyen próbálkozások, ilyen például a fórumnak ez a műfordítás sorozata, amit most 9 éve, tehát 2015-től csinálunk, ez a tranzakció műfordítás sorozat, amiben kortárs délszláv nyelveken írt prózát, nem csak prózát, tehát mindenféle irodalmat, és már vannak versek is, és lesz egy drámakötet is közlünk, ugye magyar fordításban. A fórumnak mindenképpen piaca a magyar könyvpiac is.
Úgy érted, hogy a magyarországi, de akár az erdélyi, vagy a felvidéki
igen,
is
igen, de iszonyú probléma az, hogy hogyan jut el mégiscsak ez a könyv az olvasókhoz, mert hát eleve kicsik a példányszámok, a fórum ugye egyetlen olyan határon túli magyar kiadóként, amelyik nem az Európai Unió területén van, ugye még ukrajnai kiadóról lehetne szó, ami ilyen helyzetben lehetne, de hát ott most nekik kisebb a jut is nagyobb annál, mint
meg
a magyar
nem is
könyvek.
Van, tehát ilyen nagy koncepcióval
lesz a igen. Tehát, hogy ez egyszerűen akkora probléma, amit eddig például nem tudott a fórum meglépni. Én előszeretettel szoktam mondani azt, hogy a fórum a könyv és a folyóirat kiadás mellett még könyv és folyóirat csempészéssel is foglalkozik, mert hogy egyszerűen valahogy át kell jutatni ezeket a könyveket a határon. A könyvek volt hálózatban semmiképpen nem jelenik meg, és ez nagy gond. Az egyik legsikeresebb könyvünk az volt, amikor az egyik budapesti kiadóvezető leírta egy Facebook posztban, hogy milyen jó az az Andrics kötet, ami most jelent meg nemrég a fórumnál, és akkor onnantól kezdve az író volt, hogy nem tudta teljesíteni az olvasói kéréseket, ami nagy öröm volt, hiszen nem győztük fölvinni, mert hogy és akkor villám gyorsan el is lett adva az a példányszám, amit ugye akkor kinyomtattunk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon egyéni megmozdulásokon múlik, igen. Az, hogy Magyarországon mi jelenik meg ezekről az úgynevezett kis nyelvekről, tehát akkor most nem csak a délszláv nyelvekről beszélek, hanem mit tudom én, akár még a román is annak számít, tehát, vagy nem tudom én ilyen
hát a
egyéb európai nyelvek, ami szomorú, hogy
a szomszédok
ezt jelenti. Az viszont megint csak azon múlik, hogy mire sikerül támogatást szerezni. Tehát gyakorlatilag nincs olyan kiadó, amelyik vállalná azt, hogy nem tudom, Európai Unió vagy az adott ország, szomszédos ország kultúrpolitikájának köszönhetően elérhető támogatások nélkül megjelentessen bármit.
Igen, ez a határok átjárhatósága szempontjából is nagyon gáz. Tehát az, amit mondtál, hogy tulajdonképpen könyvcsempészettel foglalkoztok, az azt jelenti, hogy a magyar-magyar kapcsolatok nagyjából azt is jelentik, hogy nem csak, hogy nem lehet normális körülmények között átlépni se gyalog, se biciklivel, se autóval, se vonattal, se repülővel, se semmivel a határt, hanem az, hogy nem sikerült évtizedek alatt egy olyan kulturális megállapodást létrehozni, amelyben a könyvre nem ugyanaz a szabály vonatkozik, mint mondjuk a maraúsra.
Pontosan. Tehát például konkrétan az utolsó nagy országos könyvhálózattal rendelkező terjesztőnk azért adta vissza a könyveket, tehát az összes remittendát, ami nála volt még, mert nem tudta vállalni azt, hogy amikor bekerül a könyv az országba, akkor arra ki kéne fizetni egy összegben az áfát. És hát itt nem foglalkoznak ilyennel, és miért fizetne ő bármit.
És tudjuk, hogy az áfa azért ez nagyon nagy sarc a magyarországi viszonyokhoz képest. Kire volna szükség, mit lehetne tenni? Mert mondjuk nem csak az egyik ország kultúrpolitikája számára volna fontos, hanem tulajdonképpen bármelyik érintett ország.
Még csak annyit, hogy egy-két olyan kiadóról tudok, aki igaz, ők nem pályáznak meg a szomszédos országok támogatásait, hanem sikerült európai, ezt az kreatív Európát megkapniuk, és akkor ők kiadnak mindenféle könyveket minimál példányszámban. Tehát kiadnak, mit tudom én, 50-ben, úgy tesz, mintha kiadta volna a könyvet, és aztán az a könyv az egyszerűen elektronikus ügyesztőben. És az, hogy ezt még mindig meg lehet csinálni, azt én egy teljesen elképesztő dolognak tartom. Tehát, hogy
ez mindenkinek megalázva a szerzőnek, a kiadónak és az olvasónak, aki nem találja meg, hogy
ez. Tehát, hogy ezt akkor miért csinálnak ilyet egyáltalán? Tehát miért próbálnak úgy tenni, mintha kiadnának könyvet, miközben meg nem adják ki, mert azt a köteles példányokat megküldik, meg marad, nem tudom én, náluk 20 példány a szerkesztőségben, és akkor azt úgy időnként előveszik, hogyha így szükség van rá. Megint csak azt látom, hogy vannak ilyen ötletek, amik így régóta vannak. Van például a Karádi Évának ez a Duna projektje.
Ami ja, meg volt a Letrendelesszionál, amelyik nagyon sokat dolgozott.
Igen, no, hát az sajnos ugye...
Belehalt az összes folyóirat halálába, áll az szintén a Magyar Kultúrpolitikának, amely a sokáig virágzó magyar folyóirat kultúrát egy dolgonásra
tette. Például a Letter az egy ilyen volt, igen. De hát most bármelyik folyóiratot nézed, ugyanilyen helyzetben van, és még kérdés, hogy most akkor meddig húzza melyik folyóirat. Van most ez az új például, ugye ez az 1479, ahol van pénz, ugye ez csak online folyóirat, ez megint egy új felület, itt elég sok fordítás megjelenik, kis nyelvekről is. Én nem látom azt, hogy ez sikerült volna elérnie egy olyan olvasottságot, mint amilyen például a Literának már megvan.
Tehát, hogy el kell, jó, de hát abban is van több mint 20 év.
Pontosan, tehát hogy el kell, hogy múljon egy idő, hogy az emberek rászokjanak egy felületre, és ugyanakkor meg a, ugye például a Tisza Tájnak ugye van ez az online változata, ami megint egy kísérlet arra, hogy új valamiféle felületen folytatni azt, amit eddig csináltak, és ami nagy valószínűséggel szintén a nyomtatott változata folyóiratnak meg fog szűnni. Elég pessimistának látom magamat és a helyzetet, úgy hely pessimistán. Itt például, hogyha vajdasági szemszögből nézem, akkor én 8 éve költöztem vissza ide, 25 év Magyarország után, és
a háború miatt jelenlás
után. Igen, tehát, hogy én 90-es évek elején költöztem át Magyarországra, ott éltem 25 évig, és akkor most 8 éve visszaköltöztem, és itt azt látom, hogy még egy 20 évig Lem Wangleskinek könyvet kiadni, de lehet, hogy túl optimista vagyok ezzel a 20 évvel.
Viszont itt ülünk most, most tudtam meg, hogy 24 éve van a Dombosvest,
igen.
Ami azért nagyon sok, tehát emberöltőbe számolva is elég jelentős dolog, és itt, ahogy itt a környékünkön időnként haladszik egy-egy kiabálás, fiatalok ülnek itt és érzik a magukat, és napi több óra irodalmi beszélgetést hallgatnak végig. Szóval innen nézve?
Hát ez 4 nap.
Kishegyesen,
igen, itt Kishegyesen, ami egy ilyen sziget Vajdaság közepén, tehát attól az északi Szabadka, Kanizsa, Zenta tömbtől kicsit távolabb. Egyébként meg nem igazán történik a faluban semmi ezen a fesztiválon kívül.
Na jó, de hát Kapolcs is olyan, hogy nem történik semmi a fesztiválon kívül.
Igen. Hát ez egy nagyon, nagyon jó, hogy létezik ez a Dombosfest, különösen az, hogy van neki egy ilyen irodalmi része, ami ugyanaz nem 24 éve, valamivel rövidebb ideig, pontosan nem tudom mióta, de szintén folyamatosan van. De hogy ez ilyen rendezvényei vannak ma már a vajdasági magyarságnak, ami így időnként van.
Még nem csak a vajdaságiaknak, mert hát ide szokott csak egy csomó ember.
Ez tény, hogy ez így szempont, és tényleg a magyarországi író társadalom is tud erről a rendezvényről is jön, és számon tartja. Itt egyébként szoktunk bemutatni műfordítás köteteket is.
Volt.
A műfordító tábor az nem egyszerre van, meg nem egy rendezvény.
Ja, nem csak a helyszínt mondom.
A helyszín az igen, itt van, már egy ideje Kishegyesen rendezzük. Szerzők is jártak itt már, akiknek fordítás kötete megjelent a fórumnál, tehát hogy ez egy ilyen soknyelvű és jó felé tartó rendezvény szokott lenni. Még olyan is volt egyszer, amikor az Igor Marojevic, aki spanyolból fordít, ővele a Patak Márta beszélgetett, akivel közös, tehát hogy ő a spanyol volt a közös nyelvük, szóval mindenre volt itt már példa. Egyébként pedig azt kell mondanom, hogy úgy a másik irányba is, tehát hogy a Szerbiában is, ha valaki bármit tud arról, hogy vajdasági magyar irodalom, akkor az új szimpoziont tudja, tehát Tolnai Ék nemzedék, tehát az amire, ami úgy ott van még mindig a szerb irodalmi köztudatban, hogy létezett egy új szimpozion. Tolnai nevét ismerik. Pár fordító van csak, mint tudom én, most Krasznahorkaitól megjelent egy-két cím. Most egyébként van egy újabb projektünk a fórumban, most jelent meg az első kötet, amit az Újvidéki Akademiska Kniga kiadóval indítottunk egy közös, megint csak új fordítás sorozatot, amiből a kortárs magyar irodalmat szeretnénk. Remélem hosszú ideig megjelentetni. Most jelent meg az első kötet, ez Bencsik Orsinak a Több éle
Élet című kisregényét fordította Mickó Árpád.
Fújra szintén volt azért egyébként időnként ez az amaz?
Hát néha, igen, igen. Ahhoz képest, hogy szomszédok vagyunk, tudhatnánk többet egymásról.
Hát ez az én állandó kérdésem is, de nem csak ez ennyi, hanem bárki, aki foglalkozik ezzel a dologgal, vagy van rá lehetes, egy icipicit is akár.
De ugyanez van a nem tudom én, a horvátokkal is, amit én látok, a szlovénokkal szintén, hát vagyunk félkezemben, meg tudom számolni, hányan fordítunk például szlovénról. Ezekről a kis nyelvekről fordító kollégák, senki nem a mi fordításból él, tehát az azt jelenti, hogy lefordít egy-két könyvet évente legfőjebb, és akkor az még jónak mondható.
Jó szolgálati tevékenység, igen, igen. A hobbi mellett. Pedig egy Eszterházi Péter azt mondta nekem egy interjúban, hogy a legfontosabb az, hogy a szomszéd mit mond rólad.
Igen. Én most voltam a múlt héten Szlovéniában a Szlovén Műfordító Egyesületnek egy ilyen műfordítóknak szervezett szemináriumán, és akkor azzal kezdődött az egész, hogy Budapestről, a könyvhétről kellett volna oda mennem egyenesen, és kiderült, hogy nincs Budapest és Lipra között repülőjárat. Itt, a baráti Kazahsztánba lehet direkt repülni, de a szomszédos fővárosban nem. Frankfurton keresztül mehettem volna. Egyszerűen egy vicc, hogy még csak ilyen szinten.
Egy osztálykörökös tartományban nem lehet eljutni.
Nem, most miért nem lehet? Tehát, hogy ez micsoda érdekek diktálhatják azt, hogy tényleg a szomszédos országban nem tudsz eljutni.
Ugye a határaink nem átjárhatnak tulajdonképpen, bár semmilyen szinten.
És ezek ilyen nagy kérdések valóban, és nem tudok rájuk túl optimista dolgokat mondani. Az, hogy a fórumban most 9. éve létezik ez a mi fordítás sorozat, és az idén fog megjelenni a 22. kötet, ha minden jól megy, az azért tulajdonképpen nagy dolog, és én nagyon örülök neki, csak attól tartok, hogy ez mégiscsak kevés ahhoz, hogy tényleg része lehessen a délszláv irodalom és az irodalomban megjelenő témák és gondolatok a magyar
közgondolkodásban,
irodalomban, olvasók körében. Az jut eszembe, hogy nem is olyan régen még kötelező olvasmány volt Magyarországon, és Ivo Andrisnak a Híd a drínánja.
Na, már ki tudom.
Senki nem tud semmit. Vagy mit tudom én, kit ismernek még? Danilo Kist. Tehát, hogy ő neki van egy olyan, amit még úgy ismernek. Igen. Miközben például van egy megszállott műfordítónk, Bognár Antal, aki mindent lefordított Dragan Velikistől. Tehát minden megjelent Magyarországon. És ennek ellenére tökéletesen ismeretlen. Tehát ráadásul sokáig élt is Velikist Budapesten, vannak neki magyar témái, úgymond budapesti könyvei, és a Tóni mindent lefordított, és ki ismeri senki.
Nagy tudod, Drágo Jáncsár szlovén író, aki egy világsztár.
Abszolút. És nem, vagy mit tudom én, a másik, hogyha már szlovénoknál tartunk, Tomás Salamon, Tandori fordította, Vörös Sándor, ő nyilván nyers fordítás alapján, gondolom, hogy Tandori is, vagy valamilyen közvetítő nyelvvel, de hogy Tomás Salamon az egy hatalmas költő, és ismeri valaki nem országon, és ráadásul meg van, tehát még csak lehetett. Most már nem mutatom azt, hogy nincs fordítás, és akkor nem ismerik, de van, csak az úgy eltűnt is.
Hát rosszabb járunk, de mondjuk
oda-vissza,
optimista végszót, majd csak jobb lesz.
Igen. Útszélen.
Egy összművészeti fesztivál Vajdaságban, ahol jeles világzenei alkotók és a Kárpát-medence irodalmi szereplői évről évre összejárnak a helyiekkel. Ez a Dombos Fest, a helyszín Kishegyes. Mit adhat a kultúra egy kis falunak, és mit a falu a kulturális életnek? Van-e kulturális átjárás a szomszéd népek között? Továbbá, hogyan járul hozzá minden egyes önkéntesek által sütött lángos ahhoz, hogy egy-egy falusi gyerek eljusson például színházba? Akikkel beszélgettem, Zsidai Erzsébet, a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke, Mészáros Tibor, azaz Biba, Mészáros Zsóka, Decki Sarolta irodalomtörténész és Rajsi Jemese műfordító szerkesztő. A műsor a Klubrádió archívumában és a podcast felületeinken hallgatható vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mertát hallották. Útszélen.